Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntjük gyülekezetünk minden tagját, azokat is, akik már régóta itt vannak köztünk, azokat is, akik gyermekeiket jöttek megkereszteltetni. Erre a keresztelésre készülve énekeljük a 329. dicséretünknek a második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. 329. dicséret.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké élő, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy miként szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja ezt elénk az első korintusi levél 11. részében a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen tette Jézus a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, s isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. János evangéliumának a második részéből hallgassuk meg a 13. verstől a 22. versig terjedő szakaszt, bibliaolvasó kalauzunk mai napi új szövetségi ige szakaszát. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. Templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piac teret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted. Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Ámen. Kedves testvéreim, ez a felolvasott bibliai szakasz, Jézus ahogyan megtisztítja a templomot, alapvetően egy szép ívet ír körbe. A múlt, a jelen és a jövő ívét fogja egybe. Múltat, mert közeledett a zsidók Páska ünnepe, amikor újra és újra felelevenítették azt a történést, hogy miként jöttek ki a zsidók Egyiptomból, szabadultak meg, milyen csodákat éltek át. Ott volt a jelen, amiben látták azt, hogy Jézus miként tesz tisztává egy templomot, és ott volt a jövő, ami őnekik még a jövő volt, a feltámadás, amikor még sok mindent nem értettek, de aztán a jövőben megvilágosodott minden. Hogy Jézus valami olyat akar megadni nekik, amit senki más nem tud. Olyat épít fel 3 nap alatt, ugye Jézus a saját testének templomát, hogy feltámad. Olyan történik, olyan csoda, ami sehol máshol nem történhet. És mit olvastunk a végén? Hittek Jézus beszédeinek. Hittek Jézusban. És milyen egyszerű ez az ív, ugye? Megvan a múlt történése, hogy látjuk az Isten csodáit. Ott van az, amit Jézus tesz, ott van, amit mond, az megtörténik, és hiszünk benne. Így kellene ennek lenni a mi életünkben is. És hadd tegyem föl a kérdést: valóban így van? Halljuk, amit Jézus mond, meg is tapasztaljuk, és mindig az a hit van bennünk. Keresztelő alkalmával a szereztetés igéig záró mondata az volt: íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt ígérte Jézus. És hányszor megtapasztaltuk, hogy velünk van? Hányszor történt csoda az életünkben? és tényleg mindig hiszünk abban, hogy ő velünk együtt jön az úton. Ha ez így lenne, akkor nem félnénk, akkor nem aggódnánk, akkor nem reszketnénk, nem lennének semmiféle olyan gátak bennünk, amiből azt gondolnánk, hogy nem juthatunk előrébb, mert miért félünk, miért aggódunk? Azért, mert azt gondoljuk, egyedül megyünk az úton. Pedig mit ígért Jézus? Velünk van minden napon a világ végezetéig. Hát ezt az egyszerű mondatot is el tudjuk újra és újra hittel fogadni. Ugye, hogy még ez az egyszerű hit is hiányzik belőlünk? De ha bonyolítani akarnám a dolgot, itt most az úrasztalához késlünk. És van egy ilyen mondata Jézusnak, hogy bocsássatok meg egymásnak, és az Úristen is megbocsát nektek, ismerjük a mi atyánkban is a kérést, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és hisszük ezt is. Igen, elmondjuk sokszor, és meg is próbálunk bocsátani az embertársainknak. Megpróbáljuk azt, hogy elengedjük a vétkeiket, és így lépünk tovább az Isten irányába, de mindig megy ez nekünk. Valóban ott van bennünk az őszinte megbocsátás minden egyes esetben. Nincs az, hogy mégis megharagszunk a másikra, vagy felhúzzuk az orrunkat, vagy megsértődünk, vagy olyan dolgot gondolunk a másikról, ami egyáltalán nem szép. Ugye még ez a másik hit sincs bennünk, ami kellene ahhoz, hogy átéljük és megérezzük az igaz bűnbocsánatot. Vajon mi van a hitünkkel? Miért nincsen meg mindig újra és újra erősen bennünk? Azért nincsen, mert szükségünk van valamire, újra és újra. Arra a megtisztulásra, és arra az emlékezésre, ami ezt az egész történetet áthatja. Amiben Jézus belenyúl valamibe, átformálja, átalakítja, és egy egészen újat hoz létre. A tanítványok ezen mentek keresztül. Nem rövid távú volt ez a fejlődés, tudjuk. Hosszabb időn, éveken keresztül tartott, amíg megértették ők is, mit jelent Jézussal együtt élni és benne hinni. Hát mi is ezt az utat járjuk most végig, nem éveken keresztül, hanem most néhány percen keresztül. Mit jelent az, hogy Jézus megtisztít, mitől kell megtisztulnunk, és mi az, amikor emlékezünk, visszatekintünk. De miért kell megtisztulnunk? Mindig az első az egy ilyen tiltakozás bennem is. Elolvastam a történetet, ahogyan Jézus megtisztította a templomot, eszembe se jutott magamra alkalmazni. Ugyan miért? Nem vagyok én szentségtörő. Soha egyetlen egyszer nem szentségtelenítettem meg a templomot. Miért kellene nekem megtisztulnom? És aztán eszembe jutott egy mondat Pál apostoltól, aki felteszi a kérdést, nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Hát nem tudom, hogy az Istent hordozom magamban, és amikor az életemben valami olyat teszek, ami nem Isten szerint való, akkor megszentségtelenítem az Isten templomát. Hát nem veszem komolyan azt, amit Jézus üzen nekem. Meg kell tisztulnom, újra és újra. Mindattól, ami alapvetően máshova köt engem, mint Jézushoz. És Jézus ezért tisztítja meg a templomat. Nem azért, mert ez éppen így volt jó. Valami jó nagy felfordulást akart. Kiűzni, kihajtani mindent, egy jó nagy balhét, ugye? Van, amikor az ember ezt szeretné. Legyen jó nagy balhé, mindenki rám fog figyelni, és akkor elmondhatom az igaz isteni üzenetet. Szó sincsen róla. Jézus nem ezért tisztít meg, hanem azért, mert érzi, hogy ott a templomot nem rendeltetésszerűen használják. Nem arra, amire való. És akkor kanyarodjunk megint csak a saját életünkhöz. Mi az életünket mindig arra használjuk, amire való. Rendeltetésszerűen használjuk az életünket. Isten arra teremtett minket, hogy ő vele közösségben éljünk meg, egymással szeretett közösségben legyünk. Hát mindig ilyen az életünk. Nincs szükségünk arra, hogy valamit megtisztítson mi bennünk. Ugye így már mi is érintve vagyunk. Már mi is érezzük, hogy miért kell gondolkoznunk, hogy mitől kell megszabadulnunk. Mindattól, ami más irányba köt minket, mint az Isten iránya. És Jézus ezért jön ma is, hogy megtisztítson bennünket. És néhány dolgot konkrétan is megnevez itt ez a felolvasott ige szakasz. Kicsit ugyan messziről indul megint a történet, de el fogunk érkezni a saját életünkhöz. Marhák, juhok, galambok. Olyan dolgok, amikkel nem nagyon tudunk megint mit kezdeni, de ha mondanék pár dolgot mondjuk egy másik irányból, otthon, autó, íróasztal, mobiltelefon, számítógép, akkor már egy kicsit közelebbinek érezzük, ugye? Amit nem rendeltetésszerűen használunk az életünkben, és más irányba húz minket, azt kell letennünk. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor most menjünk haza, és dobáljunk ki mindent a lakásból, a garázsból, a műhelyből, és mindenhonnan. Jézus szavai nem erre vonatkoznak, hanem lelkileg tegyük le őket, váljunk le tőlük. Jézus azt mondja ott a templomban, hogy ezekre nincsen szükség az igaz istentisztelethez. Az igaz istentisztelethez arra van szükség, hogy lelki kapcsolatban legyek a mindenhatóval, hogy megálljak előtte, hogy az életemet az ő fényébe vizsgáljam meg. Jó vagy nem jó? És ha nem jó, kérjem a megtisztulást, kérjem az erőt, kérjem az áldást, mindazt, amire szükségem van. Lelkileg letenni a dolgokat Isten elé. És ez bizony azt jelenti, hogy ki tudom mondani, az én életem működhet mobiltelefonnal is, meg mobiltelefon nélkül is, működhet internettel is, meg internet nélkül is, működhet nagyon sok minden külső dolog nélkül is, meg azzal együtt is. És ha azzal együtt működhet, akkor hálás vagyok az Úristennek, hogy mindezek ott lehetnek az életemben. Mert amikor Jézus megtisztít, akkor erre szeretné felhívni a figyelmet. Úgy kell letennem a dolgaimat, hogy azt elfogadom Istentől kapott ajándékként, hálából és örömmel. Örülök neki, hogy lehet otthonom. Örülök neki, hogy van autó, amibe beleülhetek. Örülök neki, hogy van család, aki körülvesz engem. Örülök mindannak, amit megkaptam. Hála van bennem. Ez az igazi istentisztelet. Abban a templomban, amit az Úristen nekem adott, az életem templomában. És milyen jó lenne, ha így tudnánk mindennel élni. Mindazt, amit megkapunk, amit ajándékként átvehetünk, így csodaképpen. És Jézus nem csak ezekre hívja fel a figyelmet, hanem egy ennél sokkal keményebb dolgot is tesz, a pénzváltók asztalait is kitette onnan. Megint mondom, szükséges volt ez ott akkor az Isten tisztelethez, de nem úgy. És megint csak mondom, a saját életünkre nézve, szükségünk van a pénzre is, a bankszámlára is, a bankkártyára is, de nem biztos, hogy úgy, ahogyan azzal élünk. Milyen sokszor végig kell gondolnunk, nekünk, keresztény embereknek is, hogy mennyire köt minket mindez. A pénztárcánk, a bankszámlánk, mennyire sajnáljuk kiadni azt, főleg ha másnak kell kiadni, vagy másnak kell segíteni. Mennyire sajnáljuk azt, amikor valami levonódik belőle, ugye, hogy mennyire köt minket mindez, a világnak ez a része. És eszembe jutott egy jól ismert történet, a karácsonyi történet, amiben van egy zsugori ember, aki a pénzét mindig magának tartja, és még annak se ad, aki a közelében van, a legjobb barátainak, a szolgájának sem, senkinek sem. És aztán át kell élnie három látomásban, hogy milyen is az élete. A múlt karácsonyát, a jelen karácsonyát, meg a jövő karácsonyát látja látomásban. És hát a jövő karácsonya meglehetősen megrendíti, mert ott van magányban, egyedül, teljes lelki kilátástalanságban. És akkor ott megért valamit. A pénzét nem azért kapta, hogy magának gyűjtse, hogy magának tartsa meg, hanem azért, hogy másoknak segítsen vele. Jézus sem arról beszél, hogy dobjuk ki a pénzt az életünkből, hanem arról beszél, hogy használjuk Istennek tetsző módon. Természetesen, amire szükségünk van, használjuk arra, de amiben tudunk, segítsünk vele másoknak. És megint nem azért, mert ez nekünk így jó, hanem azért, mert hálások vagyunk, hogy Istentől ezt is megkaphattuk. Nem fizetésként, nem azért, mert ez nekünk jár, hanem azért, mert Isten ezzel is megajándékozott minket. A bankszámlánk egyenlege Isten ajándéka. A pénztárcánkban lévő összeg tőle kapott keret. Mindent úgy szemlélni, mint ami tőle jön, ami az ő ajándéka. Hiszen enélkül nincsen megtisztulás. Amíg nem látjuk világosan az életünk kereteit, és abban a saját életünk helyzetét, addig nem fogjuk tudni rendeltetésszerűen használni. És újra erre kell emlékezni. És arra kell emlékezni, hogy Jézus Krisztus hogyan állított helyre minket. Nem csak abban, hogy ezzel megtisztított, hogy ezeket az életünkből kitehetjük, hanem amire az úrvacsora is emlékeztet, a kenyérben és a borban. Arra, hogy Jézus Krisztus megtöretett teste és kiontatott vére, az a mi bűnbocsánatunkért van. Azért, hogy helyre állítsa az életünket Isten, hogy ott legyen azon a helyen, ahol lennie kell, hogy örömben élhessünk, hogy hálával élhessünk mindazzal, amit tőle kaptunk, hiszen csak ez az egyetlen út, csak ez az egyetlen lehetőség, hogy az életünk megújuljon és hitben járjon. Hiszen az úrvacsora is összekapcsol múltat, jelent és jövőt. A múltat, ahogyan az Úristen elsegített minket idáig, mindazokkal az ajándékokkal, amiket megkaptunk tőle. A jelent, ahogyan majd láthatjuk a megtöretett kenyeret és a kezünkbe vett poharat, és a jövőt, mert hisszük, hogy Jézus Krisztus a jövőben is velünk van, ugyanazzal az erővel, ugyanazzal a hatalommal, ahogyan eddig ott volt az életünkben. Hát ezt lássuk meg mi is, és amikor az úrasztalához jövünk, akkor legyen meg bennünk is az a megüresített érzés, ami igazán kell ahhoz, hogy Jézus ajándékait átvegyük. Tegyünk úgy, ahogyan az egyik énekünk is mondja, jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Hát mi is fogozzunk Jézus Krisztus keresztjébe, az ő áldozatába, hogy lehessen megújult és örömteli életünk. Amen. Ezért imádkozzunk. Urunk és megváltunk Jézus Krisztus, hálát adunk te neked, hogy te köréd gyűlhettünk ezen a mai napon, hogy hálát adhatunk neked a mindennapi kenyérért, a gabonáért, mindazoknak a fáradozásáért, akik a kenyeret elkészítik, és hálát adhatunk az élet kenyeréért, a te megtöretett testedért. És köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel a hittel állhatunk meg, hogy amikor te belelépsz az életünkbe, amikor körülveszed a mindennapjainkat, akkor ott csodák történnek, akkor ott megerősödik és megújul minden. És így köszönjük meg az elmúlt csodáidat, így köszönjük meg az úrvacsora lehetőségét, és így adunk hálát a jövőbeni reménységért. És köszönjük megváltó Úrunk, hogy te vállaltad a kínhalált, a szenvedést is értünk, azért, hogy felemelj bennünket, hogy a mi lelkünk megújuljon és szárnyaljon, hogy szabaddá legyen te benned. És most azért könyörgünk, mindenható Istenünk, megváltó Úrunk, hogy erősíts meg minket a megtört kenyérrel, a kezünkbe vett pohárral, hogy megtapasztaljuk, mit jelent a te csodád itt és most nekünk. És könyörgünk, megváltó Úrunk, hogy te áldásodat az életünkre, újíts meg minket a te lelked által, és tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és az erős lelket újíts meg bennünk. Ámen. Megvallottuk már a mi hitünket a keresztelő alkalmával, és imádságunk, hitvallásunk, Isten előtti megállásunk nyomán is, gondoljuk végig azt a lehetőséget, amit a mi Urunk Jézus Krisztus elkészített számunkra az úrvacsorában, és így hallgathatjuk meg az ő kegyelmes válaszát, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből ezen a mai napon így élhettünk vele mi magunk is. Mielőtt azonban elbocsátanánk titeket hajlékotokba, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Mi is adjunk most hálát Istennek az ő velünk közölt kegyelméért. Mindenható Istenünk, örömmel mondunk köszönetet neked, mert láthatjuk felénk hajló csodádat, lehajló szeretetedet, és mindezt azért tetted, hogy az életünket megváltsad, felemeljed. És jól látni, Urunk, hogy személyesen, egyen-egyenként odalépsz az életünkhöz, hogy megérintsd a szívünket, és adjad mindazt, amire szükségünk van a te áldásodból. Adjad a magányosoknak az erőt, a kitartást, és azt az érzést, hogy ott vagy mellettük. Adjad a gyászolóknak és a fájdalmas szívűeknek a vigasztalást. Adjad a betegeknek azt az érzést, Urunk, hogy benned van reménység. És adjad nekünk, sokszor kétkedőknek, de mégis benned hívőknek azt, hogy lehet békességünk, hogy van új életünk, hogy van mindig reménységünk. És így imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, a gyermekekért, kicsikért, nagyobbakért, idősekért, mindazokért, akik ma itt vagyunk, és akik valamilyen ok miatt nem lehetnek velünk. Te add áldásodat nekünk, és te zezes minket kegyelmedből, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. És imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. És fogadjátok az Istennek áldását. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, ami Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, s munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Amikor azután Jézus feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy miket mondott, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Ámen.